Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Richárd, vendégünk ma este Törőcsik Mária, Pécsi Tudományi Egyetem közgazdaságtudományi karának egyetemi tanára. Kezdjük csokolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a közelmúltban megjelent egy könyv az ön tollából, amely, ha most somáson akarnám összefoglalni, akkor a fogyasztási szokások, a fogyasztói magatartás, a fogyasztói döntéshozatalnak a világába kalúzol el, nyilván szakembereket és nem annyira szakembereket. Kezdjük talán azzal, hogy amit most megélünk, a válság, ami 2008 óta tart, és nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Mennyiben alakította át a fogyasztót?
Azt gondolom, hogy a fogyasztói magatartás vizsgálata most rendkívül aktuális. Egyszerűen nem működnek a sémák. Tehát korábbi időszakban tudtak tervezni a cégek, körülbelül 1-2%, 5-10% valamennyi növekedést tudtak maguknak előre tervezni. Most viszont nem tudjuk, hogy mi történik. Sokkal nagyobb mértékben esik vissza a forgalom, mint eddig, vagy mégis növekedés van, vagy más termékek iránt lesz kereslet. Szóval a fogyasztónak az élete megbojdult. Ezt bátran ki lehet jelenteni, és ezt a változást, ezt nagyon nehéz követni, viszont szükség van rá. Én régóta foglalkozom fogyasztói magatartás kutatással, és hát egy ilyen könyvnek a megírása az azért évek kérdése, és be kellett egyszerűen ebbe a könyvbe tenni kvázi az utolsó pillanatban egy olyan fejezetet, hogy szociális lecsúszás és fogyasztás. Tehát most annyira érzékelhető az, hogy olyan rétegek is nehéz helyzetbe kerültek, amelyek klasszikusan nem szegények, tehát nem arról van szó, hogy növekedett a szegényeknek az aránya, bár lehet, hogy ez is igaz, de a figyelem most azok felé irányul, akik egyébként jó helyzetben vannak, csak az, amit elkölthetnek, az a pénz összeg vagy arány, az jelentős mértékben csökken, például a devizahitelekkel kapcsolatos problémák miatt.
Arról, hogy milyen fogyasztói csoportok vagy fogyasztási csoportok lehetnek, erről még kicsit később fogunk beszélni, de egy picit maradjunk még itt a nagy trendeknél. Nyilvánvalóan a fogyasztási szokások alakulásának volt egyébként is egy normális fejlődési üteme. Mennyiben változtatta ezt meg a világválság? Tehát melyek azok a pontok, meg lehet ezt ma már határozni, hiszen még benne vagyunk, de látszanak azok a pontok, hogy hol változott ez meg?
Igen. Ha végigkövetjük a fogyasztó kvázi történelmét a rendszerváltás óta, mert nyilván az egy nagy változás volt a vásárlási döntésekben, akkor én azt gondolom, hogy most egy újabb korszakban vagyunk, ez a válságtanult fogyasztónak a korszaka. Vagyis az embereknek el kellett gondolkodni az eddigi döntéseiken, a fogyasztási döntéseken, hogy vajon mindennek tényleg van-e olyan értéke, hogy megvegyük, vajon mi a fontosabb. Nem megokosodtunk, azt gondolom, hanem rákényszerültünk arra, hogy több racionalitást vigyünk a döntésekbe. Vagyis nem hagyjuk már annyira magunkat elcsábítani, átlát a fogyasztó nagyon sok marketing fogáson, és így elgondolkodik, hogy mi az, ami számára fontos. Tehát úgy gondolom, hogy a válságtanult fogyasztó racionálisabb, viszont, mármint, hogy többségében racionálisabb, de a fogyasztásnál, vásárlásnál mindig megmaradnak az érzelmi töltetű elemek is, mert egész egyszerűen az embernek a lelkével is kell az életét élni, nem csak a racionális, megfogható tényezők figyelembevételével.
Milyen volt egyébként a magyar fogyasztó a válság előtt, de a rendszerváltozás után? Tehát mi volt az, amit a magyar fogyasztó életében a leginkább megváltoztatott a rendszerváltozás?
Hát az egy sokszerű hatás, hogy eddig nem lehetett kapni termékeket, nem volt választék, most pedig választék van, nagyon sokféle márka megjelent, olyan márkák, amiket csak külföldön láttunk korábban, egész egyszerűen meg kellett tanulni kereskedelmi fogásokat, hogy azok mit jelentenek,
értékelni kellett. Egyáltalán kereskedni kellett megtanulni az elosztás helyett, nem?
Pontosan. Tehát mind a cégek életében, mind pedig a fogyasztók életében drasztikus változás volt. volt ez. Talán biztos emlékszik ön is rá, vagy a hallgatóság közül néhányan, hogy volt ilyen bomber jacky probléma. Tehát, hogy egyáltalán a direkt értékesítéssel hogy lehet eljárni, mire kell vigyázni, hol lehet jól járni, tehát ezeket meg kell tanulni.
Egyáltalán fogyasztóról mióta beszélhetünk, mert ugye itt emlegetjük most az elosztást, ugye a rendszerhatós, hogy nagyon sok termékben inkább az elosztás volt jelent. Tehát a fogyasztó is nagyjából akkor született, amikor mondjuk a kereskedelem kezdett kialakulni a rendszerváltás után, a klasszikus kereskedelem?
Nem, én nem hiszem. Hát fogyasztóként mindig fogyasztottunk. Most így, ha visszagondolok a második világháborút, de egyáltalán az ember mióta van, azóta fogyaszt. Az, hogy vásárol-e, az ugye egy picit későbbi történet, de ezek a kategóriák megvoltak, csak más tartalmuk volt, és nyilván az egész közeg más volt.
Ugye önök elemezték, ez ön is elemezte a könyvében, elemzi ebben a könyvben a döntéshozatalt, és nyilván ennek a részletéről is majd fogunk beszélni, de általában mondjuk még a válság előtti időszakban a döntéshozatalnál mi volt a legfontosabb? Tehát mennyire voltunk, ha úgy tetszik, megfontoltak? Mostanában ugye sokat lehet azt hallani, hogy főleg háztartós fogyasztási cikkek esetében a magyarok előszeretettel költötték túl magukat, de ugyanez igaz lehet esetleg autóban, lakásban is.
Én azt gondolom, hogy a válság megelőző időszakokban kezdte el élvezni mondjuk a lakosság többsége azt, hogy olyan dolgokhoz hozzájuthat, amit egyébként lehet, hogy most idézőjelben mondom, nagyon nem érdemelt meg. Tehát, hogy nem keresett annyit, vagy az ő társadalmi státusza nem predesztinálta volna arra, hogy azt a bizonyos nagy lakást, nagy autót, bármit megvegye, de meg tudta tenni, mert a hitellel kibővültek a lehetőségei, vagy legalábbis úgy értékelte. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta egyébként normális emberi törekvés, hogy többre akarok jutni, szeretnék még kényelmesebben élni. Ennél egy picit a gyeplőt elengedték az emberek, és kevésbé fontolták meg, hogy vajon van-e annyi tartalékuk, amivel, hogyha probléma van, visszatudják ezt a hitelt fizetni, van-e annyi munkaerő értékük, hogy utána is legyen munkájuk. Tehát egy picit ezt a részét azt gondolom, hogy elhanyagolták a döntésnél.
Ebből a szempontból egyébként valóban markáns különbség van mondjuk más európai országok polgárai és fogyasztói és a magyar fogyasztók között?
Én azt gondolom, hogy ha a nyugat-európai vagy a már régebben kvázi ilyen széles választékban döntő fogyasztókat, meg az újonnan jött fogyasztókat nézzük, akkor van különbség. Van különbség olyan értelemben, hogy nekünk még azért be kellett hozni nagyon sok mindent a fogyasztásban, és meg kellett tanulni, hogy az ilyen fogyasztói társadalomban már nem jár mindenkinek minden. Egyrészt tehát látni kell, hogy ki meddig tud nyújtózni, másrészt pedig azt is be kellett látni, hogy ástruktúrálódnak a kiadások. Tehát, hogy már nem ugyanolyan arányban költünk élelmiszerre, de főleg mondjuk közüzemi számlákra, mint korábbi időszakban. Tehát, hogy más arányok vannak, és hogy ezt érzékelni kell, hogy ennek következményei vannak, és nem lehet gondolkodás nélkül, vagy a keretek figyelembevételén nélkül dönteni. Inkább talán ez a keret, ez a fontos, hogy az emberek azért körülbelül kell látni, hogy az ő életének mik a keretei. Na most itt gondoltuk, hogy gyorsabban lehet előre jutni.
Ha somáson kellene értékelni, akkor mit gondol egyébként, vagy hogy látja nyilván a kutatásai, meg hát egyáltalán a saját környezetében tapasztalatok alapján, hogy mennyire vagyunk jó tanulók, mennyire tanuljuk gyorsan ezt a kontrollt, amit itt alkalmaznunk kell a saját életünkben?
Hát azért a szükség nagy úr. Szerintem roppant gyorsan meg lehet tanulni, de túlzok egy picit. Nem könnyű megtanulni, inkább azt mondanám, de meg tudjuk tanulni. Hiszen, hogyha például csak azt az alaphelyzetet vesszük, hogy kevesebb pénzünk van, mint korábban volt. Viszont nem szeretnénk olyan túlzottan, vagy egyáltalán nem szeretnénk visszafogni a fogyasztásunkat. Ugye ez már is egy stressz helyzet, ez egy probléma. Én azt látom, és ez talán egy fontos dolog, hogy az emberek két irányba indultak el. Az egyik racionálisan próbálnak segíteni magukon. Ez egy ilyen probléma megoldási folyamat, hogy spóroljunk ezen vagy azon, vagy húzzunk ki ezt vagy azt, ne vásároljunk. Tehát próbálják megoldani ezeket a inkább azt mondanám pénzügyi problémákat. És van egy másik oldala, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, vagy nem beszélünk róla. Ez pedig az érzelmi feldolgozása ennek a helyzetnek. Én azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos, mint az előbb említett. Tehát úgy érzékelem, hogy nagyon sokan az, hogy visszafogják a fogyasztásukat, az elkezdik magyarázni maguknak is. Olyan értelemben, hogy tehát nem magas a benzinár, és azért nem autózunk, például ugye Budapesten, hanem az ökológiai lábnyomon túl nagy, és én ezt végig gondoltam, és én most tudatosabban, de nem fogom szennyezni a környezetet, ergo összeállok más emberekkel, együtt járunk egy autóval, vagy a család nem három autóval jár, hanem egyel, vagy netán buszra ülünk, villamosra és egyéb tömegközlekedési eszközöket veszünk igénybe.
Egyébként túl azon, hogy nyilván ez egy felesleges stresszt kelt az emberben, hiszen ugyan ő azt mondja, hogy maradjunk ennél a példánál, hogy az ökológiai megfontolásból nem autózik, de egyébként, ha tehetné, akkor beülne, tehát hogyha tudná finanszírozni. Túl azon, hogy ez egyfajta lelki problémát nyilván okoz, ez mit jelenthet, amikor mondjuk kereskedők, gyártók, értékesítők, szakemberek foglalkoznak, tehát ennek mi lehet a következménye ennek a fajta magatartásnak, hogy nem valljuk be tulajdonképpen magunknak, hogy azért nem autózunk, mert nincs rá pénzünk?
Hát ezért kell foglalkozni a fogyasztó megértésével. Ezért van szükség, vagy legalábbis én ezt vallom, hogy empátia kell ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni a piacokon, és valószínűleg nem elegendő a számokat jól megnézni és elemezni, hanem el kell gondolkodni, hogy tudunk segíteni az embereken. Mert például ez a fogyasztás visszafogás, aminek azért ugye nagyon sok piac tanulja, ez közben azt is jelentheti, hogy elveszíti a fogyasztó az arcát. Ugye most ugye mindenki egy szociális környezeten belül él. Tehát nekem vannak szomszédaim, és akkor egyszer csak látják, hogy nem vásárolok ezt vagy azt, vagy nem megyek el velük, nem tudom síelni. Tehát ezeket valahogy meg kell magyarázni, hogy én ne sikertelen legyek, és ne egy lúzer, aki itt lakik a szomszédban, hanem ugyanazon feltételek mellett legyek egy korszerű ember, aki környezettudatos, vagy egészségtudatos netán, leszokott a dohányzásról, de nem azért, mert nagyon magas a cigarettára, hanem azért, mert hogy egészségtudatos. Tehát, hogy a cégeknek ezt a, hogy tartsa meg az arcát a fogyasztó, és mégis segítsük, hogy elérje a legfontosabb prioritásait. Ebben kellene segíteni.
Mielőtt beszélnék a megoldásokról, visszatérve a könyvre, ugye egy önálló fejezet, nagyon sok fejezetből áll ez a könyv, az egyik önálló fejezet az a fogyasztási kategóriákról szól. Milyen fogyasztási kategóriákat különböztetnek a szakemberek? Amikor ezt láttam, akkor ezen azért lepődtem, mert nyilván én nem vagyok szakember, hogy milyen típusokat lehet meghatározni?
Aha. Sokféle közelítése van annak, hogy a fogyasztás hogy kategorizáljuk. Én a sajátomat tudom elmondani, és én azt gondolom, hogy ez egész jól működik. És azt hozzátenném még, hogy ezek a kategóriák mindenkinek mást jelenthetnek. Tehát két irányban gondolkodom mindig, amikor a fogyasztásról meg a fogyasztóról próbálok gondolkodni. Ugye ez egyébként filozófiában is előjön, ez az Apolloni és a Dionysoszi stratégia, tehát a Prométeuszi, tehát hogy egyszer aggyal, racionálisan, tudománnyal, tudással kell megoldani a problémákat, és ugyan emellett állandóan ott van az érzelmi, a művészeti, az élet túlélésének a simogató része. Tehát ez a kettő így együtt van, a fogyasztásban is. Tehát egyrészt van egy olyan fogyasztási kategória, ami funkcionális. Amit hogy picit pontosítsunk, ami egy adott társadalom szintjén elvárható. Tehát ugye lassan például nálunk Magyarországon az, hogy légkondicionálás van, az majdnem, hogy már ilyen társadalmi elvárás szintjén, vagy elfogadható szinten van, ami egy funkcionális fogyasztás, mert igen, nagyon meleg tud lenni nyáron, és nem tudunk aludni, dolgozni, stb. Tehát van ez a funkcionális, ehhez nincs semmi érzelmi viszonyunk tulajdonképpen. Csak azt gondoljuk, hogy kell. Tehát most tél van, hamarosan majd gondolom esni fog a hó, akkor azért téli gumi kell, ugye? Tehát ez egy funkció. Nekem nincs viszonyom a téli gumihoz egyébként, meg nem is gondolkodom a márkákon.
Tehát praktikus megfontolás van, mert de kell.
Viszont, hogyha ha ez a téli gumi számomra érzelmi tartalommal is bír, mert én odafigyelek az autómra, meg tudom, hogy melyik rovás az mit jelent, és melyik márka mit tud, akkor lehet, hogy az nekem egy önmegnyugtató fogyasztás, ugye és most már az érzelmi indítatású fogyasztásnál vagyunk, mert nekem fontos, tehát ennél az a fontos, hogy bennem mi játszódik le.
Tehát kell is, de fontos az, hogy...
Nem muszáj, hogy ez egy fontos dolog legyen, de nekem fontos. De most ide már a csokoládét behozhatjuk, hogyha éppen nagyon jó példát akarunk mondani, anélkül meg lehet élni, de hát mennyire jól esik, hogyha az ember egy ilyen jutalomfalatot tud biztosítani magának. És szintén érzelmi töltetű, amikor a szociális környezetnek akarok mutatni valamit. Tehát azért veszek meg egy szép ruhát, mert szeretném, hogyha úgy gondolnának rám, hogy na hát, milyen csinos ez a nő, vagy nem tudom, mennyire ízlésesen öltözik. De ez ugye rám is hat, de alapvetően az a célja, hogy a figyelő, tehát aki kívül áll az én körömön, az pozitív dolgokat gondoljon róla. Tehát a fogyasztás ilyen értelemben, tehát egyszer racionális lehet, egyszer emocionális töltetű, és az a kabát, amiről mondjuk példaképpen beszélnénk, az tehát lehet funkcionális, hogy ne fázzak, lehet önmegnyugtató, tehát érzelmi, de saját magamnak fontos, mondjuk, mert az az alapanyag az nekem egy plusz tartalommal bír, mert kasmírból van, és az önkifejező pedig, hogy mindenki megcsodálja azt a kabátot. Ugyanarról a kabátról is beszélhetünk. Tehát ilyen sokszínű ez.
Hogy egy picit tovább bontjuk ezt, hiszen a könyv is foglalkozik, a könyvben is foglalkozik ön ezzel. Ezeknek a fő kategóriáknak, hogyha úgy tetszik, akkor milyen metszetei, vagy milyen további bontásai lehetnek, hogyha például jövedelmi kategóriákat nézzünk, vagy nemek szerint vizsgáljuk a fogyasztókat, vagy életkor szerint vizsgáljuk őket. Tehát van-e olyan, lehet-e azt mondani egy bizonyos termékre, hogy X kategóriában ez egy funkcionális fogyasztás, máshol viszont ez egy érzelmi jellegű, érzelmi töltettségű fogyasztás?
Lehet, persze, meg azt is tudjuk, hogy ha már, ugye ez már a konkrétumok szintje, tehát akkor például megvizsgáljuk a bort, hogy az kinek funkcionális, kinek pedig érzelmi töltetű választás és fogyasztás. Tehát ahogyha konkrétumokba megyünk bele, akkor már azt is látjuk, hogy milyen csoportképző ismérvek vannak leginkább. Például, hogy a nemek nemi hovatartozás egy fontos dolog, vagy nem az, hanem a jövedelmi kategória, vagy éppen a lakhely, vagy éppen mi. Tehát az, hogy a fogyasztás ilyen pár kategóriára bontható, az azt is jelzi, hogy mögötte a fogyasztó is legalább ennyi csoportra, vagy még többre bontható, attól függ, hogy mi befolyásolja leginkább az adott terméknek a vásárlását.
Hogyha mondjuk egy kereskedelmi cég, vagy egy feldolgozó cég, vagy bármilyen gyártó szeretné egy picit ebben a területen elmélyülni, akkor ön szerint mi az, ami fontosabb, megkülönböztető szempont, hogyha mondjuk tovább szeretné bontani ezt a kérdést? Az életkor, a nemi hovatartozás, vagy a jövedelmi viszonyok, tehát mi az, ami a következő lépésnek kell, hogy legyen, hogy megvizsgálja?
Hát én azt gondolom, hogy feltétlenül konkrét esetről kellene beszélni, és akkor én látnám, lehet, hogy az életstílus a legfontosabb. Vagy lehet, hogy a jövedelem, vagy az iskolázottság. Tehát, hogy vannak ilyen szegmentálásra, csoportképzésre alkalmas tényezők, és azon kell végigmenni, hogy melyik fontos, vagy melyik nem. Például lehet, hogyha valaki sportrendezvénnyel akar foglalkozni, ott egyedül a nem lesz meghatározó. Vagy éppen a jövedelmi szint. De még inkább, és akkor ezt érdemes még behozni, az érintettség. Tehát, hogy kinek mennyire fontos az a dolog, amiről beszélünk. Mert hogyha valaki drukker, például ugye sporteseményről beszélve, vagy rajongója egy egyesületnek, akkor ez teljesen máshogy fog viselkedni, mint az, aki ilyen peremtag, tehát ránéz, vagy éppen nem is követi figyelemmel az eseményeket.
Ez felül tud írni mondjuk egyébként normál fogyasztói szokásokat, igen, vagy attitűdöt, tehát mondjuk, igen, ami egyébként jellemző lenne, igen, jövedelem, és egyébként más, minden más,
igen,
szerint.
Igen, igen.
Ön szerint, és nyilván erről fogunk még beszélgetni a beszélgetés második felében, részleteiben, de egyébként a szolgáltató kereskedők, gyártók mennyire viselkednek ma tudatosan ezek szerint, az ismérvek szerint? Tehát mennyire gondolják végig pontosan ezeket a szempontokat?
Én azt gondolom, hogy nem csak a fogyasztó tanul, hanem a kereskedők, termelők és mindenki, aki a piacon mozog, vagyis ők is rákényszerülnek, hogy gondolkozzanak el a fogyasztón. Tehát, hogyha ennyire máshogy viselkedik a fogyasztó, mint eddig, akkor ő is kényszerhelyzetben van. Tehát, ha ki akar lábalni az 5-10%-os piacvesztésből, akkor el kell gondolkodni, hogy úristen, és akkor most mit csinálok rosszul? Vagy mit tudnék jobban csinálni, mint a konkurenseim ahhoz, hogy nekem jobb eredményeim szülessenek. Tehát én azt gondolom, hogy kezdik komolyan venni azt, hogy nem elég látni adatokat, meg főleg a saját céljaimat követni, mert ugye nagyon sokszor a cégek csak azt szerint terveznek, hogy ők mit szeretnének. És akkor ennyit. Egyébként beszélnek a fogyasztóról, de hát nem nagyon játszik szerepet. Most megfordul a dolog, egész egyszerűen ezen gondolkodni kell, úgynevezett fogyasztói insightokat kell keresni, tehát hogy mi az, ami tényleg releváns információ a fogyasztóról, mi az, ami szerint tényleg ráismer magára, ráismer arra, hogy amit kínálnak neki, az az ő problémájának igazi megoldása. Mert megértették őt, meg megértették a problémáját.
Tehát nem lehet azt, nem mondhatja azt mondjuk egy gyártó, hogy kitalál egy terméket, megtervezik, lehet, hogy ez egy nagyon jó termék egyébként, nem teheti azt meg, hogy neki van egy saját víziója, és megpróbálja ezt a piacon elhelyezni, mert hogy ez lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem, hogyha jól értem a szavait.
Igen, igen, tehát hogy ez már nem elég feltétlenül. Például nagyon gyakori törekvés, hogy legyen egy még jobb termékünk valamiből. És ma a fogyasztó azt mondja, hogy nem érdekli a még jobb termék. Baromira nem érdekli, ő egy elvárt szintet, egy jó szintet szeretne, de azért, mert valaki kitalálta, hogy még kettő gomb legyen a nem tudom én, ezért ő nem hajlandó lecserélni az előző, vagyis a jelenlegi készülékét. És akkor hiába van egy fejlesztés, nem ismeri el a fogyasztó, nem reagál.
Törőcsik Mária, a Pécsi Tudomány Egyetem közgazdaságtudományi karának egyetemi tanára az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.